Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Korunk influencer típusú kommunikációjával nem lehet hitünk örömhírét a maga teljességében átadni, hangsúlyozta Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom budapesti érsek, a 14. Leó pápa vezette első rendkívüli konzisztórium kétnapos vatikáni tanácskozása után. Erdő Péter kiemelte, hogy a konzisztórium hivatalos közlemények nélkül ért véget, mivel a bíborosi kollégium tanácskozása nem az a műfaj, amelynek záróokmánya szokott lenni, vagy amelyet követően az egyházfő rögtön apostoli buzdítást bocsát ki, ahogyan az a püspöki szinódusra jellemző. A pápa és a bíborosi kollégium 170 tagja zárt ajtók mögött egyeztetett. Erdő Péter bíboros úgy vélte, a mai kor kommunikációs környezetében nem biztos, hogy nekünk állandóan moralizálni kell, mert ha csak erkölcsi végkövetkeztetéseket mondunk, egy olyan közösségnek, amely hitünknek a logikáját nem érti, annak nincs súlya. Erdő Péter kijelentette, azt érzékeli, hogy Leó pápának a megnyilatkozásaiban nagyfokú realizmus jelenik meg. Akár a nemzetközi történésekről, akár az emberek életéről legyen szó. Az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Intézmény Hálózatának összes központja felkészült a rászorulók befogadására, tudatta a szervezet. A rendkívül hideg, havazással kísért időjárás miatt országos vörös kód lépett életbe, amelynek célja az életveszélyes körülmények között élők, különösen a hajléktalanok fokozott védelme. Az Ökumenikus Segélyszervezet Országos Intézmény Hálózatának nem csak a hajléktalanokat segítő, de az összes központja is felkészült a lehetséges extra feladatokra. Maximális kapacitással működnek, és folyamatosan fogadják az érkezőket a szervezet hajléktalanokat támogató nappali melegedő és éjjeli menedékhely intézményei. Munkatársai fokozott megerősített utcai megkereső szolgálatokkal látogatják az ismert tartózkodási helyeken élő, rendkívüli időjárásnak kitett rászorulókat. Átfogó egészségügyi mintaprogramot indított a Semmelweis Egyetem Gödöllő térségében, az ott élők egészségi állapotának javítása érdekében jelentették be Budapesten sajtótájékoztatón. Hankó Balázs, a kultúráért és innovációért felelős miniszter elmondta, tavaly szeptemberben a Semmelweis Egyetem vette át a gödöllői szakrendelő fenntartását, ezzel párhuzamosan pedig jelentős fejlesztések indultak el. Néhány hónap alatt 20%-kal heti 105 órával nőtt a szakorvosi órák száma, 50%-kal nőtt a laborellátások száma, új eszközök, ultrahangberendezés, röntgen, fogászati röntgen érkeztek, valamint hamarosan sportorvosi ellátás is indul a környékbeli mintegy 10 000 sportoló részére. Létrehoznak majd a térségben prevenciós intézeteket, több szűrőprogramot, a munkába bevonják az alapellátásban résztvevő házi orvosokat, valamint az egyetem szorosabb együttműködésbe kezd a kistarcsai Flór Ferenc kórházzal, a Veresegyházi Misszió egészségügyi központtal, valamint a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemmel, fogalmazott a miniszter. A magyar migrációs politika bevált, azt fenn kívánjuk tartani, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Bakondi György kiemelte, az Európai Unió számos kérdésben az európai emberek érdekeivel ellentétes döntéseket hoz, ilyen például a háború, az energiapolitika, vagy éppen a migráció. Ezzel szemben a magyar migrációs politika bevált, és ezt egyre több ország elismeri. Ez biztosítja a nemzeti érdeket, fűzte hozzá. Mint rámutatott, eközben Nyugat-Európa egyes nagyvárosaiban a migráns hátterű személyek aránya már a 30-40%-ot is meghaladja, ottani iskolákban előfordul, hogy egy 20 fős osztályból csak 2 gyermek nem migráns hátterű. Sport. Bogdán Ádámot nevezték ki a labdarúgó Fizliga 4. helyén álló DVSC sportigazgatójává. A Hajdúsági Klub a honlapján jelentette be a korábbi kiváló kapus szerepvállalását, hangsúlyozva, hogy a 21-szeres magyar válogatott játékos elvégezte a Professional Footballers Association Business School sportigazgatói képzését Angliában. Fogalmazott Makrai Balázs cégvezető. Végül az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős idő valószínű, legfeljebb átmeneti időszakokra bukkanhat elő a nap. Néhol hószálingózás nem kizárt, majd estétől észak felől ismét havazásra van kilátás. A csúcsértékek mínusz 9 és plusz 1 fok között alakulnak, ha a nyugati észak-nyugati hatásszélen mérhetünk fagyponthoz közeli, még kelet-észak-kelet felé haladva egyre alacsonyabb értékeket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Segíthetünk! A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Dr. Turi Ferenc pszichiáter tartott előadást a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában. Téma az evészavar volt. Ebből az előadásból idézünk és beszélgetünk is a szakemberrel. Tartsanak velünk, érdemes! Dr. Turi Ferenc pszichiátert idézzük.
Miről is van szó? Tulajdonképpen néhány érvet szeretnék elmondani. Tehát az egyik véglet, a kórosomásság, ez az anorexia. Aztán a másik a túleléses rohamokra, farcsomokra leírható bulimia. Tehát túlelések és testőcsökkentő manipulációk váltják egymást ciklusokban. Bulimiás ciklusok. És hogy miért fontosak az evészavar? Itt van néhány fontos érve. Az egyik az, hogy az elhízás, ezt persze ismerjük, ez egy komplexebb zavar, a nagyon sok belgyógyászati vonatkozása van, hormon vonatkozása, és így tovább, a szanitológiai, stb. De hát az elhízás gyakorisága a magyar népességben 20-30% között van, ami a kifejezett elhízásé, ami bizonyos határt jelent, a testtömegindexben fejlődik a 30-as testtömegindex közötti tartomány számít elhízásnak, a 25-30-as közötti még túlsúlynak. És hát egyes tünetek aránya eléri érzékenyebb csoportokban, az 50%-ot is, például egyetemista lányok között az, hogy a nemzet számára a vizsgai időszakban, a lányok 20%-án fordulni, a független evészavartól, tehát a stresszről, vagy az, hogy kopla alapnapokig, vagy diétáznak, és aztán utána, vagy más útját próbálják járni a testsúly csökkentésnek, mondjuk kifejezetten azért sportolnak, hogy a testsúlyt valahogy csökkentsék. Ezek a viselkedés formák elég gyakoriak. Aztán, ami fontos, hogy a gyakoriságunk fokozódik az evészavaroknak, emögött a társadalmi változásoknak lehet nagy szerepe. Például itt volt a vírus időszak. Hát a Covid időszak alatt az anorexia arány 15%-a megnőtt. A kollégáim nagyon vannak terhelve, tehát ez a belvárosi evészavar műhely, ahol 80 dolgozunk, ott bizony, hát várólisták vannak már, mert képtelenek vagyunk ellátni azt az időt, ami megnőtt. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy minél többen legyenek tájékozottak, például ezen a téren és ugyanaz esetben hozzánk fordulóban. Aztán a súlyosságot is említeni kell, az anorexia fiatalkorban a legmagasabb halálozási arányban rendelkező kóki. Tehát egy gyerekeknél fiataloknál, tehát mondjuk 20 éves korig, az anorexia az első a halálozási okok között. ami azért nagyon komolyan lehet. Nyilván idősebb korban más a helyzet, tehát egy öreg idős szemvédmásban hal meg, de hát ez a halálozás rendkívül súlyos. Minden 12. lány meghal. Azért mondom, hogy lány, mert manapság ez a női túlsúlyú betegségnek számít. Tehát 10 évvel belül a betegség kezdet után 10 évvel 8% a halálozás, de 20 évvel a betegség kezdet után minden 5. betegnek halál, a gyilkosság, vagy nagyon súlyos lemondás, szívmegállás, és így tovább. Az elnevezés pedig az evés zavar vonal pontos, az étkezés az ilyen antropológiai fogalom, hogy hogy illik viselkedni az asztalán, meg van egy terézve, meg ez is terülesztő, stb. Ez más. Tehát ez a szokásokra, a ritusokra utal, az evés jelenti a pszichológiai értelemben vett táplálék felé. Tehát az, hogy mit teszünk a szájba, vagy mit nem teszünk a szájba, ez az evés, ez a legegyszerűbb. A táplálkozás pedig nagyon tárgy fogalom, tehát ez ott az ürítéstől a nyálelválasztásról, az ürítés is sok minden benne van. A történetben annyit nem akarnám nagyon cifrázni, mert inkább ilyen érzéketes példákat szeretnék majd említeni egy témakör. De azért annyit a történetről, hogy voltak már előzmények az, hogy az ókorban már felfigyeltek arra, hogy az étvágy hiányoz a betegségre, már Marinus, ugye az ismert orvos, az időszámítás utáni második században lesz leírta. A név az anorexia egyébként a vágyak hiányát jelenti, de ez korlátozódott az étvágy hiányára. Aztán más formái is voltak a kórosolásának, és a 17. század végén egy angol orvos írta ezt a nevet, hogy ideges, mondjuk így felnéztődés, vagy elnéztődés. Két betegnek a történetét írta, akik lelkiokokból nem lettek, az egyik meghalt, a másik meggyógyult. Aztán vannak éhező művészek, például csodálatos lányok, akik nem lettek gyakorlatilag, sőt a fényelőknek is nevezik őket, ez egy érdekes jelenség, vagy az éhező művészek, aztán az éjségszákot is akár meg lehet említeni. A lényeg, hogy a 19. század vége felé írták el az anorexiát önálló korképként. Tehát elég rége, eléggé friss betegségről van szó, azaz a modern civilizáció zavaráról. Nagyon érdemes megemlíteni a mintaadó személyiségek ismert celebritásoknak a szerepét. Itt van egy lista, például elég sok van, de Lord Byronról kevesen tudják, hogy ő is eléggé vékony volt, hosszú távú szó volt, meg ecetetig volt, hogy elvegye az étvágyát, vagy Sissi Erzsébet királynő, 172 centi magas volt, és az 50 kilót nem maradta meg a testúja, mert kórosan sovány volt. Franz Kafka, Twiggy nevű modell, a 60-as években is nagyon sovány volt. Lénin Dánának a történetét mindenki ismeri. Hát ugye angol király család, azért elég sok stressz volt, egy fiatal 20 éves ember belecsöppenő a királyi családba. Hát évekig kezelték, és először anorexiás volt, aztán bulimiás. Aztán eljött, és ő jutott meg egy 1993-ban mondani egy Londonban egy evészava kongresszus, én is ott voltam, ezt el szoktam mondani, hogy ez egy pozitív minta, hogy egy már gyógyult beteg beszél a saját betegségéről, mert ez az, hogy mintázza, hogy ne lehet gyógyulni ebből a betegségből. Ezt el szoktam mondani, és egyszer néhány évünk, ha visszahallottam, korábban mesélt, hogy azt hallotta, hogy én Lady Diana-t kezeltem. Rögtön egy nagyon már bocsánat, és elképzeltem, hogy a Miskolci 10-es Honvéd utcában a magánrendelőben megjelenik a királyi testőrség, és szóval egy tapta egy karére tanára. Igen. Vagy a divatmodellek két mosz, és szörnyű egyébként ez a nem senki nem. Egyébként nemrég írtunk egy könyvet egy doktorjának, aki most írta meg két hónapja a doktori Bogár Nikolettal a doktori értekezését. Ő volt rockmodell volt, évekig járt a világot, és 14 éves korában súlyos anorexiában szenvedett, nem kezelte, Gyulán kezelték, majdnem meghalt, szörnyű állapotban volt, aztán rendbe jött le, ugye az ügynökséget lecsaptak rá, mert 180 centis szép arcudány, és járt a világot évekig, de még elég sovány volt, és hát interjúkat csinált különböző modellekkel, 10 országbeli modellekkel, és ebből írta a doktori értekezését, és hát egy megdöbbentő szövegek voltak. Hát ő is mesélte, hogy egyszer Madridban egy divat hétvégén, amikor ő még nem ért el azt a 18-as testének indexet, majd a testvérjából hiányzott 5 kiló, az ügynöke egy negyed óra alatt ő két elvizeti itatott meg vele. Most ebben belejött valami, mert van egy vízmérkezés, van egy ilyen ionális felborulás. Aztán mondjuk a orvos szerintem, hát nagyon amatőr lehet vékony ház, akiről orvékony azért anorexiás testalkatról van szó. Végülis felmérték a kifúróra, de hát ez nem jó. Na nézzük tovább, itt van egy érzőművész, hát 168 cent is volt ez a Szuráb nevű fiú, 32 évet élt, nem 28, hanem ő is 28 évet élt, csak 32 kiló volt, ezt akartam mondani. És azt mondták, hogy ha egy gyertyát a hátulügyé tartottak, a vasán átverült a fény. Vagy itt van Orbán, aki ilyen vékony férfi volt, aztán itt vannak Sziszi képen, a Genfi tó mellett, ugye a Genfi tó mellett egy orosz analista szúrta meg, és így vesztette életét. Ő is anorexiásnak számított, Lady Diana-ról már beszéltem, mindenki ismeri a történetét. Nézzük a bulimia történetét, a szó maga azt jelenti, a búlszat azt jelenti, hogy ökör, illetve marha nagy, röviden nagyító képző, a limosz pedig az éjségnek a nagyon súlya istenője. Tehát bulimia, tehát nem bulimia, vigyázat, a émia az a vérre utal, közel is a vérhez ennek a szónak. Ezt érdekes pont csak 1979-ben írta le egy Russell nevű angol arisztokratikus, szimpatikus kolléga, aki nemrég halt meg, de ő is még, mint az anorexia variánsát írta le a bulimiát. Aztán kiderült, hogy ez egy bizony önálló kórtép, mert sokan primer módon a bulimiások, azok soha nem voltak vékonyak, hanem egyszer csak elkezdték hátatni magukat. Gyakorlisából annyit, hogy az elhízás arányára említette Magyarországon 30% körül. Itt van egy ilyen lista, Magyarország itt van, tehát ez a vonal, a 30-as vonal itt van, tehát hogy az elhízott államok közé tartozunk. Érdekes, ebből a legvékonyabbak Japán, Dél-Korea, tehát Ázsia, Olaszország, ez meglepett engem, hogy Dél-Európa, meg Görögország már itt van. Nyilván ez egy népbeteg, hogy is mondjam, egy komoly hosszágoki tényező és a betegségek, agyasebezavaroknak, kardiopulmonális, szívkoszorúér betegségeknek, magas vérnyomásnak, stb. Hát ezt mindannyian tudjuk. És hát, hogy a kapcsúság igen milyen szerepet játszott, itt van ugye Dávid szobra, Michelangelo, és itt van egy karikatúra, hogy a gyorségtermeknek milyen szerepük lehet. Hát ugye van macskája például, és a macska odakon a viszkaszon, és ráveti magát, iszonyú szenvedélye, hát azt tudja, hogy milyen ízfokozó anyagok vannak, nem csak a macska kajában, hanem nyilván az gyorségtermeknek az áruiban is, és hát egy komoly szerepet játszik. És erről teszem egy nagyon durva adat, nemrég hallottam, hogy 5 éve egy nőgyógyász prof mesélt egy előadáson, hogy a férfiak spermiumának a nemzőképesség, termékenytő képessége 20%-a, tehát egy ötödére az utóbbi évtizedekben, és ez egy megtöbbentő arány, és előtt leginkább táplálkozásbeli problémák vannak, sok adalékanyag, vízfokozók, mikroműanyagok, stb. Tehát ezek azért nagyon sok károsító hatást fejtenek ki.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást.
Upon a time, this tale of you and I grew like a dream in front of our eyes. Those pages filled with stories told, our book I'd keep, the pen you'd hold. Once upon a dream, we'd venture and we'd seek. You see the future always worried me, but you
Folytatjuk dr. Turi Ferenc pszichiáter evészavarral kapcsolatos előadását.
Ami nagyon érdekes, hogy a társadalmi kulturális háttér szerepe fontos. Sokáig úgy vélték, hogy a 60-as években írták le az anorexiát például, hogy a három dupla méta betegségéről van szó, tehát fehér nyugati nőkre jellemző. Aztán egyre inkább elterjedt manapság, hogy feketék között is egyre több anorexia bulimia van, nem nyugati országokban is, tehát a fekete Afrikában, Ázsiában, és férfiakban is, sőt, idősebben is egyre több ilyen kórkifolyó. Tehát egyre inkább globalizálódnak az egész zavarok, lehet mondani. Még azért női túlsúlyban a nők 10-50-szer gyakrabban betegszenek meg anorexiában és bulimiában, mint a férfiak. De vannak olyan szerzők, akik azt mondják, hogy 2050-re eltűnik a nemek közötti különbség, mert manapság a férfiak számára is annyira fontos a harcosság. És ha megnéző férfi divat modelleket, hát szörnyű egyébként, hogy milyen fiúk vannak. Ilyen vézák, sárkattak, nem mindenek elsírják magukat, stb. Tehát nem annyira férfiasak, mint amit mondjuk 50 éve elképzelhetünk, tehát ilyen macsó, izmos alkat. A röviden azt lehet mondani, hogy gyakoriság. Hát fiatal nők között van 1-4%. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon van vagy 30-50 ezer ilyen anorexiás beteg, valahogy ide lehet becsülni, és az ellátáshoz képest nem jó. Tehát éppen beszéltünk ebédkor, hogy Hollandiában 17 millió lakos él, és 28 speciális ebédzavar része van az országban. Kitűnő kollégák vannak, sokat ismerek közül, rendezvényeken szoktunk találkozni. És hát ezt pedig Magyarországon kellene lenni, mondjuk 15-nek legalább. Felnőttek számára egy van, Budapesten a pszichiátriai klinikán van egy ilyen részlet, pszichoszomatikus részlet. Gyerekosztályok, vagy 4 van, Budapesten 3, Debrecenben a Kennedy Gyula kórház jó, oda járok szupervíziót csinálni, őt jól kitanulták, hál' Istennek. De ennyi, és hát óriási igény van, és hát szörnyű történetek. Hát általában azt mondja, hogy a pszichiáterek is félnek az anorexiától, mert azt mondják, hogy ez nem az ő területük, és hagyják őket békén, hogy ott kutya kötelességük lenne ellátni, mert egy pszichiáteri betegség. Hát most azt mondja, hogy egy gyógyász, hogy kérem szépen, én nem szeretem a gyomorfekélyeseket, és akkor menj máshova. Ezt nem lehet. Ez kötelesség volna ellátni őket. Gyerekgyógyászok meg nyilván nem jártasak, mert érthető módon, mert nem ebben nekik a szomatikus, a testi orvoslása a munkájuk. Tehát hány tudnak ezek a betegek, valahol a gyerekosztályok és a pszichiátriai osztályok között. Én nagyon szeretem az egész adagos betegeket, és ezt elmondom, ez is foglalkozom ezzel. Röviden összefoglalva, óriási akarat erejük van, és jeleznek valamit a bajokkal. Tehát ez nem csak egy ilyen úri passzió, hogy most menőszem, hanem ez van nagyon komoly dolgot fejez ki, később lesz erről szó részletében is. Fiatal korban indul a betegség, anorexiában, hát most egyre jobban, egyre gyakrabban látunk 10-11 éves anorexiás lányokat is. Amikor itt Miskolcon elkezdtünk 90-ben ezt az evészavar részeget a Szent Péter egy hatodik kórházban, ami 11 évig működött, akkor kerültem Pestre, akkor és összehagy ilyen beteget kezeltünk, és nagyon jó volt ezt kitanulni, és a kollégák nagyon jó voltak erre. Én meghatottan emlékszem mindig. Ugye Pesten is kitűnő kollégák között dolgoztam, de tudósok voltak, okosak, de a terápia nem nagyon az ő asztaluk volt, tehát ott inkább oktattak, kutattak, de a terápia az meg itt pedig, hát ebben gondolkoztunk, a terápia, hogy tudunk segíteni nekem, a terápia volt fontos, és ez egy kovácsot lesz a kínál. Anorexia, tehát korábban, bulimia kicsit később. Most, amikor annak idején 16 éves bulimiás megjelent, azt mondtuk, hogy ez lépve, mint a fehér ruhú. Most pedig, hát most van például tegnap beszéltünk, egy 14 éves lány, a kemény bulimiás, 13 évesen is találkoztam, tehát ilyen acceleráció van. És ha azt nézzük, hogy még a gyerekkorban legjobb betegsége, hát itt van egy lista, az elhízás, a tüdőasszony és az anorexia, és mind a három pszichoszomatikus vonatkozásokkal is bír, tehát a lélek valahol ott van ennek a hátterében. Tehát nyilván nagyon fontosak a gyógyszerek, stb. Tehát ez világos, tehát azt már persze, hogy a kezelőket, a gombosokat, kezelő gyógyszereket adni kell, de hogy mögötte a lélek ott van, hát ezt tudjuk. Aztán, ami fontos, hogy az egész a felső és a középső társadalmi rétegek betegségei, és vannak fokozott kockázati csoportok, például a diákok, egyetemisták vagy egyébként a gimnazisták. Hát most hallom egyébként, hogy a gimnazisták nagyokkal nem reggeliznek, hanem ugyanak iskolába, vagy be se fizetnek a menzára, hanem valami eszegetnek esetleg a büfébe, aztán majd este összek otthon, tehát majd, hogy nem egyszer esnek napon. Tehát ez nagyon egészségtelen. Vagy itt van, előbb meséltem a modellekről, textán, túlzsésre kockázat, táncosok között, vagy egyes sportágok, az alacsony testsúlyú sportágoknál, ritmikus sportgimnasztika, akkor balett például, hosszú távfutás. Hát ezek nagyon komoly tényezők. Ami fontos, hogy nagyon gyakran egyetekedik az adók. Az amerikszert nem nagyon lehet fejtegetni, mert hát látszik, hogy a gyerekkel során volt, és a szülő megjelenti, a gyereket. De az is előfordult, hogy egy lány általában bőrruhákba járnak, és volt olyan, hogy az édesanyának nem tűnt fel, mert mindig bőrruha volt a lánya, és ettől értem, megnyitott a fürdőszobra, és teljesen megdöbbent, hogy ott állt a csontváz lánya, és akkor került orvosi ellátásba. Nagyon fontos, hogy a bulimia viszont rejtett maradhat, mert nem látszik. Általában nem látszik, mert hogy a testük normális, mert ha nagyon lefogynának, akkor már anorexiának számítanak. Tehát aki vékony, és akár egy, akár nem már, az anorexiának hívjuk. Csak hogyha rád, akkor az anorexiának a bulimiás típusa, így hívjuk. Tehát az anorexia fontos, a idézőjében volt így. De a bulimiás testük általában normális, azaz nem tűnik fel, ott olyan betegen, mindig Miskolcon, Kerepen, kettő kérbeteg is volt, 15-16 éve volt a bulimiások, és a férje sem tudott az egyik betegnek arra, hogy a felesége minden szerepet, mert ennek munkába, amíg ő kellette magát, kínálta, aztán helyreállította a gombot a hűtőszekrényben, és így teltek az évek, aztán egyszer valamilyen segítséget kért. Szóval a rejtettség nagyon fontos tényező, és nagyon fontos volna, hogy felfedezzük egyáltalán azt, hogy kinek van ilyen zavar. A társbetegségektől annyit, tehát ez a komorbiditás a társbetegségeknek a témaköre, hogy nagyon gyakran társadalmi depresszióban az evészavarok. Például az evészavaros betegek 80%-a már eddig az életében valamikor átérte egy depressziós epizódot. Tehát ez az élettartam prevalencia, élettartam gyakoriságnak hívják ezt, hogy eddig az időpontig most jelentkezett, elég gyorsan, és elmondja, hogy 5 évvel ezelőtt volt egy olyan nehéz időszak, amikor van depressziós. Öngyilkossági kísérlet arányban, bújnyában betegek 1/5-ében, 1/3-ában előfordul. Aztán itt van néhány másik pszichés zavar, ami arra utal, hogy bizony az átfedések a különböző pszichiátriai kórképek között azért eléggé nagy arány. Itt van egy ilyen ábra, ami nem azt akarja jelenteni, hogy az egész dolog a világ közepe, csak hát most éppen erre beszélek, ezért van középen. Nyilván, hogyha valaki most éppen a tárgyi fordulat, itt van előadás, akkor oldalt jelenik el az egész dolog, ott is van ilyen kapcsolat. De nézzük meg, hogy mit kell társulhat. Emlékszem, itt Miskolcon kezelték a pszichózis, volt két beteg, akik az egyik nagyon súlyos depressziós lány volt, majdnem meghalt, egy 17 éves lány elfogyott 32-3 kilóval, nem beszélt, bevizelt, beszékel, és 101-es pulzus számához, a borzalmas állapotban volt, és aztán ebből sikerült kihozni, aztán teljesen megújult ez depresszióból, aztán édesen elkezdett a depresszió miatt, mert ilyen örökletesség is benne az, ami kiderült, hogy szintén depresszió. Vagy egy másik teljesen ilyen, és mondjam, szétesebb pszichotípus állapotban megközelíthetetlen volt. Hál' Istennek ő is rendbe jött.
Zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást. Folytatjuk dr. Turi Ferenc pszichiáter evészavar, depresszió, testképzavar című előadását.
Röviden azt lehet mondani, hogy kérem szépen, az evészavar hátterében a biológiai, a pszichológiai és a társadalmi kulturális tényezőknek egyaránt van valamilyen szerepük. Tehát magyarul biopszichoszociális megközelítés szakszóval, ami egyszerűen arra utal, hogy igenis az étvágyszabályozásnak a biológiai érdekessége, hogy éjségkeretettség szabályozása valamilyen szerepe lehet, de nem ez a elsődleges általában. A pszichológiai tényezők rendkívül fontosak. Lehet egy olyan pszichológiai dolog, például a szexualitással kapcsolatos nehézségek vagy traumák, vagy a család, ez rendkívül fontos. Tehát a családi tényezők nagyon fontosak. Ezt itt tanultam meg is hozzon, kezdtünk mindannyian a családterápiát csinálni, és kitanultátok el Istennek. És ott jöttünk rá, hogy ez mennyire ütős, vagy hasznos ember. És a társadalmi kulturális tényezők között pedig a karcsúság ideál, amit említettem már, hogy manapság mindent végadányok a reklámozók a kutyakájától az autóbumig, és hát ez egy borzasztó nyomás. Ez inkább a nők igenítő, és nem mondjuk a férfiak kicsit kertek hölgyeket szeretnének ideálisan várni. Itt van néhány hajlamosító tényező, vannak genetikai tényezők, családi tényezők, társadalmi kulturális tényezők, stb. Aztán kiváltó tényezők lehetnek akut ilyen stresszorok, hogy mondjuk a családban van valami feszültség, netán válási krízis, vagy például nagyapa halála, stb. Vagy lehet a környezetet is, hogy a gyereket csúfolják az iskolában, mert hogy egy kicsit duci volt, és 15 évesen már kitizálják az osztálytársai. Ez is fontos lehet. És aztán vannak fenntartó tényezők is, mint minden más betegségben előfordulnak ilyenek. Hát ezek a legkomplexebb elméletek, tehát itt több tényezőt kell figyelembe venni egyszer. Tehát, hogy egy kollega mondta, konstelláció kell, tehát valami a csillagok együttállása, hogy kell hozzá genetika, kell hozzá egyéni érzékenység, a nemi különbségnek, hogy lányok. Tehát kiből lehet evészavaros csinálni, például most nagyon furán megfogalmazva, hát azzal kezdeni, hogy az illető legyen lány. Egy. Egyszerűen azért, mert lányok körében tízszer gyakoribbak az evészavarok. Hát akkor persze. Aztán legyen 14-es, hát ott közöttük a legyakoribb. Aztán legyen felsőkozók középosztálybeli háttere. A szelektív elméletek pedig azok, amelyek kiemelnek egy-egy fontos szempontot, ami egy adott betegben fontosak lehetnek. Itt van egy lista, nem kell megjegyezni, csak pillancsunk bele. Vannak ilyen biológiai elméletek, pszichoanalitikus elméletek, család, külön kitérjek, rendkívül fontos. Aztán egy csomó más. A végén a listának ott vannak ilyen betegségek, hogy depresszió, meg addikciók, meg kényszerbetegség, meg szorongás, ez a feszültségredukciós módját, a szorongás a központi tület, vagy a diszociációs hipotéza. Tehát kiemelnek egy-egy ilyen pszichés elváltozás, és azt hangsúlyozzák, hogy egy-egy betegben az lehet a döntő, majd rájövőre. A biológiai elméletekről annyit, hogy nagyon bonyolult a szabályozása. Ugye ez, aki tanult élettant, az találkozott ilyesmi ábrákkal. Hát, hogy miknek van szerepük? Itt van a ugye, gyomor-béltraktus, gyomor, bele, stb. Májnak a szerepe, aztán agyi étvágyközpontoknak a szerepe, a nervus vagus, különböző kémiai anyagoknak, leptinnek, az inzulinnak. Egyébként a zsírsejtek is termelnek leptint, tehát azt mondják, hogy a zsírszövet a legnagyobb endokrin szervünk. Tehát a legnagyobb hormon termelő szervünk a zsírszövet, lehet, hogy a leptin termelő. Nézzük a pszichoanalitikus elméleteket, csak egy-egy vonatkozást szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy ahogy hangsúlyozás sokszor, hogy a gyerek a személyiségfejlődés megreked az ornítás a szájoknak a szintjén, a szájjal kapcsolatos működéseknek a szintjén. Tehát, hogyha a gyerek életében ebben az időszakban van valamilyen nehézség, zűrzavar, feszültség, stb., akkor ott megtapad, és az felnőtt forma is okozhat problémát. Egy példa. Nagyon sok szülő a gyereket túlepeti, mert hogy attól fél, hogy a gyerek éhen hal, mert nem veszi meg a tejbevízből, nem tudom mit. És akkor estére már nem tudja. És ennek nem van az oka, hogy nem ironizálnék azért ennyire, hanem arról van szó, hogy a szülei átérték a világháborús nélkülődéseket, hogy egy dolgok kellett lekameríteni egy darab húst, hát az bizony tudja. És ez benne van a reflexekben. Egy kitűnő belgyógyász, egy édesapja, egy anorexiás édesapja, Most ide oda veszek a kosmoshozban, és ő kiadta a vallásnak, szó szerint megtagadta a vallását, hogy ilyen nem lehet. És mesélte a feleségre, aki szintén olvas, akkor a férjét megkérjék, hogy hozzon kettő zsebét a boltból, tizet hoz. Tehát ötszörös túlbiztosításra volt, hogy ezt sokan ismerik. Na de hát, ha valakit mindig etetnek, ha akármi baj van, ha sír, meg megkísér, meg tisztába kéne tenni, akkor a gyerek megtanulja, hogy univerzális, rohangás, elvállító módszer lehet. És akkor ez reflex lesz. És akkor ezt is lesz, aztán elég a 102 kilót, például mint az első bulimiás beteget, egy fiú, egy 25 éves zenész fiú, és akkor kezdi megutálni magát, hogy 18 évesen a 102 kilósok, aztán lefogott 58 kilóra, akkor meg túl vékony volt, és bulimiás lett, és hát életre kizolálta a műtőszek, reggelen is emlékezett meg. Aztán akkor hipnotista foglalkoztat, nagyon hatékony volt az ő esetében, és rendben jött. Bulimiások egyébként fogékonyabbak a hipnotisan, az is egy ilyen tanszállat, hogy zavarni, beszűkült állapotban, és a hipnotis ilyen beszűkült állapot. Tehát itt az anya-gyerek kapcsolatra utalom még, hogy ez bizony, hogy a csecsemőkori értetés mintája fontosak. 14 éveseknél a legfontosabb módszer a családterápia. Ezt nem én találtam ki, hanem nevezett rendelkező ajánlások tartalmazza. Tehát még egyszer a családjukkal együtt élő fiatalok esetében 14 évesekről van szó általában. A legfontosabb a családnak a hatása, vagy a segítő hatása, tehát a családterápia leghatékonyabb. Én is ezért tanultam ki a családterápiát, és azt mindig elmondom, itt történt Miskolcon, 90-re kerültem ide februárban, Debrecenből, és valahogy megszabották, hogy egyben a gyerek osztályon, hogy én valahogy az egész ahol kihált érdekel, és átküldtek egy anorexiás tündék, 16 éves lányt, aki már 33 kiló volt, és hát ezt nem tudták, hogy én csak bulimiásokkal foglalkoztam, csak anorexiások tudnak félek, mert hogy kicsit ellenállnak és meghalnak. Ez volt a fejemben. És ezt a tündét három napig kínosztam, addig tanult módszerekkel próbáltam hipnózist, meg mit tudom, ilyen ismerkedés terápiás. És egyenletesen fogyott. És nem volt 31 éve, és nagyon féltem, hogy meg fog halni. És akkor kiderült, tehát ugye sokat beszéltem vele, hogy a család egy kicsit úgy kezd szétesni, hogy az apja, hogy később jár haza a munka után, a vendégükben, a barátaiból, itt dugál valamit, ha nem is teljesen alkoholista, azért ez probléma. Az anya meg nem nagyon törődik a dolgokkal. És akkor rájöttem, hogy itt nincs mese. Itt a családban valamit kezdeni kell, de fogalmam nem volt, hogy itt nem tanultam a család terápiát. Elolvastam kettő közleményt, és az egyikben volt egy ilyen jó módszer, a kölcsönös kérés, hogy mindenki mindenkitől kérjen valami számára fontos dolgot, hogy a másikét tegyen meg. Egy rendszeresen ismétlődő dologról van szó, nem egyszerű ajándékban. És azt úgy elsütöttem, nagy ezen, ugye mondtam az anyának, hogy jöjjenek el, és eljártak sátorolni, hogy úgy helyről, tehát messzire ide. És én lelkesen beszéltem a család szerepéről, és akkor ezt a játékot úgy elsütöttem, úgy működött, és valahogy azt mondom, hogy a negyedik, ötödik találkozás között eltelt egy hónap, és megyek az osztályra, ott van a két testvér, a két szülő, még valaki közelben, tehát ott megkérdezett tűnni, hogy csak 8 jó olvastalva volt, és nem ismertem meg. És azt gondoltam, emlékszel rá gondolom, hogy akkor ez valami, hogyha egy módszer, mert semmi más nem kapott gyógyszert, vagy semmi különöset nem kapott, nem volt semmi más beavatkozás, mert nem értettünk hozzá, de hogy ha valamit beavatkozunk a családban, és hogy ennyire tud működni, akkor itt valami lényegi dologról van szó, ennyi. Tehát egyszerű logika alapján nem tudtam másról gondolni. Tündő és azt kérte az apját, hogy munka után gyere haza. És az apja azt mondta, hogy jó. És úgy lett. Tehát magyarul Tündőnek az igénye az volt, hogy neki több apa kell, vagy több apa. Több, vagyis vagy apai támogatás, apai ott lét, érzelmi ott lét, és ezt kérte. Elég nyilvánvaló módon. És akkor pedig vállalta, és az egy óriási fordulat, mert ettől kaptam vérsemet, hogy ez ilyen egyszerű, aztán kiderült, hogy nem ennyire egyszerű, de akkor már el voltam messze. Tehát akkor már bele szerettem ebben a műfajba, és rájöttem, hogy hoppá, hát ezek a durva tünetek üzennek valamit, jelentenek valamit, valami van jelentés van.
Most zenélünk és beszélgetünk is dr. Turi Ferenc pszichiáterrel. Dr. Turi Ferenc pszichiáterrel beszélgetünk. Mikor is beszélünk zavarról, tehát az evés zavaráról, hol kezdődik az, hogy zavar? Szeretettel köszöntöm.
Ez egy folyamatos spektrum, tehát nyilván a hétköznapokban nagyon sokféle zavar típus van, ami kifejezett betegséget jelent, az leginkább az elhízás mellett az anorexia és a bulimia, tehát a kórosovánsággal járó, jelentős test súlyvesztéssel járó és a étel elfogadásával kapcsolatos ellenállással járó anorexia, a másik pedig a bulimia, ami túlevési rohamokkal és önhánytatással vagy hashajtózással, tehát ilyen testsúlycsökkentő manipulációkkal írható le. Ez a két legfontosabb típus, amik amolyan civilizációs zavaroknak foghatók fel, hiszen az anorexia első leírása a 19. század vége felé született, és az utóbbi évtizedekben egyre gyakoribbak, vagy például a vírus időszak alatt 15%-kal megnőtt az anorexia gyakorisága, aminek valószínűleg lelki, környezeti, társas okai vannak, családi okok rendkívül fontosak. És hát ennek persze mindenféle súlyossági fokozata megvan. Vannak enyhébb, úgynevezett szubklinikai zavarok, és vannak súlyosak. Néha sajnos több évtizedig elhúzódó súlyos betegségek is lehetnek az evészavarok.
Tehát gyógyítható, javítható?
Sokan azt gondolják, hogy nem, és olyan pessimistán érkeznek a betegek, a családok, illetve a szülők, hogy tessék mondani, ugye ebből soha nem lehet kigyógyulni. Ez nem így van, igenis ki lehet gyógyulni. A világ legjobb evészavar klinikáin tulajdonképpen a gyógyulási arány úgy fest, hogy a betegek fele meggyógyul, a betegek további egynegyede javul, de még azért visszamaradt egy-két tünet, és a betegek egynegyede krónikus lefolyás mutat, ami tulajdonképpen annyiban jó hír, hogy a betegek 75%-án tudunk segíteni. És ez tulajdonképpen, ez nem túl rossz prognózis, persze lehet mondani, hogy az a 25%-nyi krónikus beteg, az azért megterheli az egészségügyi ellátórendszert, illetve hát a családokat is, de azért, hogy tudunk segíteni a betegek háromnegyedén, ez jó. Ez, az arányok nagyjából hasonlóak az egyéb súlyos pszichiátriai kórképeknél is, mondjuk szkizofréniánál, depressziónál, kényszerbetegségnél, szociális fóbiánál, pániknál, stb. Tehát nyilván nem tudunk mindenkit meggyógyítani, de kapaszkodunk.
A kiváltó okokról még beszéljünk néhány szót. Örökletes például?
Lehet mondani, hogy az örökletességnek van bizonyos szerepe. Tulajdonképpen azt lehetne mondani a kiváltó tényezőkről, vagy háttértényezőkről, hogy szerepük lehet a biológiai tényezőknek, és itt az örökletesség fontos szerepet játszhat. Például anorexiában 50%-a a jelentősége az örökletességnek, ami nem azt jelenti, hogy a szülők közül valaki anorexiás volt, hanem valami esékenységet örökölt a dédnagyapától, vagy valamilyen szálon, a gyerek depresszió hajlamot, alkoholizmus, stb. És ezek aztán átcsaphatnak, ezek az öröklött hajlamok evészavarokba. Aztán szerepük van a biológiai tényezők mellett a pszichológiai tényezőknek. Itt az egyéni traumák például fontosak, a betegek egynegyede már átélt például szexuális traumát, zaklatást, ami elég nagy arány, és a családnak a szerepére itt külön felhívnám a figyelmet, ugyanis az evés megtagadása nagyon gyakran a családon belüli dacnak a kifejeződése, tehát, hogy a gyerek azt jelzi, hogy nem kell az anyám túlvédő gondoskodása, vagy az anyám indulata, agresszivitása, és én ez ellen tiltakozom azzal, hogy nem eszem meg a főztjét. Ez tudattalanul zajlik persze, de ez a dac nagyon gyakran felfedezhető. Éppen ezért a családterápia rendkívül fontos a tizenévesek anorexiájának a kezelésében. Az idősebb betegek kezelésében ott az egyéni pszichoterápia fontosabb. Tehát gyógyítható, röviden azt mondanám, és nagy szükség lenne specializált részlegek létrehozására, amire sajnos Magyarországon nagyon kevés példa van. Felnőttek ellátására tulajdonképpen csak a budapesti pszichiátriai klinika egyik osztálya alkalmas, más kórházakban nem nagyon fogadnak ilyen betegeket. Gyerekosztályok közül van vagy három vagy négy, ahol intenzíven foglalkoznak ilyen betegekkel. De ez nem sok. Összehasonlításul említeném, hogy Hollandiában 17 millió lakos él, és 28 speciális evészavar klinika áll rendelkezésre. Sok holland kollégát ismerek, kitűnő kutatás és ellátás folyik Hollandiában. Hát ez rendkívül fontos lenne, mert az evészavarok ellátása megéri, ugyanis a nem kezelt eseteknek óriási anyagi ráfordítással kell szembenézniük, tehát a család is nagyon sokat költ a kezelésekre, akár gyógyszerekre, amik nem mindig használnak. Nem, alapvetően nem gyógyszeres kérdésről van szó, hanem pszichoterápiás kérdésről. És hát ez a gazdasági terhek is nagyok. Tehát itt az Egyesült Államokban például több milliárd dollár megy el évente az evészavarosok kezelésére.
Gondolom a közösségi média és egyáltalán a médiában megjelenő ideál is közrejátszik ebben.
Így van. Rendkívül fontos szerepe van a testideáloknak például. Tehát a karcsúság ideál, ami a 20. században terjedt el, ez nagyon nagy nyomás jelent a nőkre elsősorban. Tehát ha megnézzük a női modelleket, a divat modelleket, ők kórosan soványok, és a divat ügynökök például nagyon erősen nyomják a modelleket a karcsúság felé, például nem lehet 90-nél szélesebb csípőméret, holott legalább 175 centi magas lányokról van szó. Egy holt topmodell lányal, aki az én hallgatóm volt, mert a Semmelweis Egyetemen végzett gyógyszerész szakon, Bogár Nikolett, írtunk egy könyvet a modellek életéről, ő nagyon sok interjút csinált pályatársairól, és nagyon súlyos szövegek bukkantak fel. Tehát vele is előfordult, amikor modellkedett, és nagyon sovány volt, hogy a ügynöke egy madridi diart hétvégén egy negyed óra alatt megitatott vele 5 liter vizet, mert annyi hiányzott ahhoz, hogy a minimumot legalább elérje a testsúlyban. És egész nap feküdt a hotelben, mert annyira rosszul volt. Tehát ez egy nagyon komoly egészségügyi kockázattal járó hivatás, mármint a modellhivatás, vigyázni kellene.
Végezetül ajánljunk olvasni valót, akár az ön könyvét, könyveit.
Igen, én írtam egy önsegítő kalauz 20 évvel ezelőtt, Anorexia, bulimia, családi önsegítő kalauz, ez a címe, amit jó lenne most másodszor kiadni, kicsit felújítva. Ezt én el szoktam küldeni azoknak a családoknak, akik megkeresnek ilyen problémával. Ott kifejezetten a családoknak vannak olyan ajánlások, tanácsok, szabályok, beavatkozások, amik sokat segíthetnek. Például a családi feszültségek csökkentésében, hiszen ezek a gyerekek stresszre túlzottan érzékenyek, és ha akármi csökkenti a stresszeket, az bizony megmutatkozik a tünetek csökkentésében. Tehát ezt szívesen ajánlom, most ebből átdolgoztuk egy online segítőprogram formájában. Az egyetemen, a Magatartástudományi Intézetben dolgozom még, nyugdíjasként valamennyit, és ebből egy online program lesz, ami sokak számára elérhető lesz.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm a érdeklődést.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben dr. Turi Ferenc pszichiáter beszélt evészavar, depresszió, testképzavar című előadásából idéztünk, amit a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci székházában tartott. Adásunk végén beszélgettünk is a szakemberrel. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.